1920. június 4-én Magyarország sorsa megpecsételődött, az első világháborút lezáró béketárgyaláson elvették a területének és lakosságának jelentős részét. A tárgyalásra egy 60 fős delegáció utazott Magyarországról Párizsba remélve, bemutathatják azokat a dokumentumokat, amelyek segítségével kedvezőbb döntés születhet. Ennek a delegációnak volt a tagja, az akkor 33 éves Wettstein János diplomata, aki felkérésre hivatalos naplót vezetett a béketárgyalásról. Ez a napló soha nem került nyilvánosságra, a család birtokában volt, akik nem gondolták, hogy a történet és politika tudomány nem ismeri. Zeidler Miklós történész 2 éve publikált egy tanulmányt a delegáció egy másik tagjának naplójáról, amelyet Csáki naplóként ismernek. Ezt olvasva Wettstein János unokaöccse felkereste őt és megmutatta a hagyatékban őrzött naplót. A két napló egybevetve nemrég meg is jelent kötet formájában Zeidler Miklós szerkesztésében. A következő percekben Wettstein Jánossal, a diplomata unokaöccsével beszélget a napló kalandos történetéről Jászter Beáta.
Wettstein Jánossal beszélgetek, annak a Wettstein Jánosnak az unokaöccsével, aki az 1920-as békedelegáció tagja volt. Ő akkor egy 33 éves fiatalember volt, és mint kiderült, naplóban jegyezte föl a békedelegáció mindennapjait. Hol volt ez a napló, hogy mostanáig nem tudtunk róla?
Ez a napló az ő hagyatékából maradt meg a családban. Tulajdonképpen ez nem egy személyes napló, hanem ahogy a címéből, ahogy a saját kezeírásával a borítóra rá volt írva, a Magyar Békedelegáció hivatalos naplója, amit ő a funkciójánál fogva, mint főtitkár helyettese a delegációnak, neki kellett írni, tehát ő munkaköri feladatát teljesítette, amikor ezt a naplót írta. És ez nála maradt meg egy ilyen átütő papíron, tehát egy olyan példány volt a család birtokában, ami jelenleg ugye nálam van, mint a család legidősebb tagjánál, a család iratok között. Egy olyan sokadik példánya, ahogy a régiek még ismerik az írógépben indigó papírral másolt példányokat, hogy látszik, hogy több példányban írta az írógép, vagy az gépírónő helyesebben. A gépírónő által nyilván a szerzőnek adott utolsó példány, mert egy ilyen sejempapír vékonyságú utolsó átütő papíron, és ez maradt meg nálam.
Tehát ez mindig is a család birtokában volt, de hát ez nem került nyilvánosságra. Pár hónappal ezelőtt jelent meg egy olyan kötet, amelyben ez a napló és a másik békedelegációs tag Csáki féle naplójával egybe vetve lehet olvasni.
Igen, de ez csak azért most került szembesítésre, ez a két napló, miután én, akinél ez utóbb volt az utóbbi évtizedekben, ez a családi hagyatékban, én nem is föltételeztem, hogy a magyar történetírás ezt ne ismerné. Ugye ez csak nálunk, mint egy kuriózum szerepelt, hogy megmaradt nálunk is egy példány, föltételeztük, de azt senki nem gondolta, hogy ezt a történetírás nem ismeri, ez egy véletlen, vagy ha úgy akarjuk, a gondviselés folytán úgy derült ki, hogy én felfigyeltem egy publikációra Zeidler Miklós történésznek a Prasznovszky Iván diplomatáról kiadott kötetére, amelyet átböngészve nem találtam utalást erre a naplóra. Prasznovszky Iván pedig a főtitkára volt a párizsi békedelegációnak, és az az egész kötet gyakorlatilag erről az ő ottani részvételéről számol be, mert Prasznovszky Iván később kilépett a diplomáciai szolgálatból, és ezért ő tulajdonképpen az diplomáciai életműve volt ez a részvétel a párizsi béketárgyaláson, tehát hogyha ott nem szerepel ez a Wettstein-féle napló, akkor az szöget ütött a fejembe. Fölvettem a kapcsolatot Zeidler Miklóssal, aki onnantól kezdve persze harapott a csalétekre, és én rendelkezésre bocsájtottam természetesen a dokumentumot földolgozásra.
Mikor olvasta először a naplót?
Hát én magam, amint ugye én kezembe került ez a hagyaték, és ez körülbelül olyan idős lehettem, mint amikor ő a béketárgyaláson részt vett, tehát a 30-as évek közepén. Akkor került az én kezembe, és én akkor olvastam ezt el.
Beszélt vele, meg tudta kérdezni, hogy milyen érzés volt akkor Magyarország történetének legsorsfordítóbb napjaiban és pillanataiban egy békedelegáció tagjának lenni és tagjaként dolgozni. Tudott erről mesélni?
Sajnos nem. Tudtam erről János nagybátyámat, aki különben keresztapám is volt, tehát én ilyen megszólítással szoktam róla megemlékezni, hogy keresztapámmal erről nem tudtam beszélni, mert ő Svájcban élt, és halt meg 72-ben. Én egyszer tudtam őt az aszkonai emigrációban meglátogatni, kamaszkoromban, amikor egyrészt még kellőképpen éretlen is voltam ahhoz, hogy őt úgy tudjam megkérdezni az egész diplomáciai karrierjéről, ahogy azt később tettem volna. Másrészt pedig ő magától is rengeteget mesélt, sok anekdotát. Azt kell tudni, ugye, hogy ő a két háború közötti időszakban volt aktív diplomata, tehát ez csak a kezdete volt az ő diplomáciai pályafutásának, és utána még nagyon-nagyon sok érdekes dolgot élt meg. Tehát ilyen szempontból bizony sok kérdezni való lett volna tőle.
Bizony, és azért az is beszédes, hogy nem maradt Magyarországon, tehát elment ebből az országból.
Hát nem ment el, hanem nem jött vissza, mert az utolsó megbízatása a berni követség volt, ahonnan nyugdíjaztatta magát, illetve nyugdíjazták 43 őszén, és akkor ő nem kívánt már újabb pozíciót elfoglalni, bár volt erre fölkérés, de természetesen az ő politikai tartásával már a sztójai kormánytól nem fogadott el megbízást, és ezért nem tért vissza Magyarországra.
Volt-e a családban beszédtéma, hogy van egy olyan felmenő, aki tagja volt ennek a békedelegációnak, hiszen tudjuk, hogy a magyarok nagyon mélyérzelmű emberek, és bizony haragudtak is a delegáció tagjaira a tárgyalások után is, mert hát mindannyian azt remélték, hogy egy kicsit jobb feltételeket tudnak kiharcolni. Persze aztán nyilvánvalóvá vált mindenki számára, hogy nem tehetett semmit a delegáció, tehát őket csak sodorta az ár.
Volt, okvetlenül volt téma, nagyon sokszor esett szó természetesen a trianoni békéről és annak a kihatásairól. Nagybátyám ottani részvételében ilyen szempontból nem volt annyira kvázi kétség, hogy ő nem játszott szerepet gyakorlatilag a döntéshozatalban, mint fiatal beosztott diplomata, tehát az csak inkább egy anekdotikus részlet volt, hogy ha két nagyapám beszélgettek, mert szerencsére ezt én nagyon aktívan, még kora felnőtt, ifjú felnőtt koromban még sokáig megélhettem a két nagyapámat, akik nagyon jó baráti viszonyban voltak, ugye, és az apai nagyapám bátyjáról van szó, de anyai nagyapám is jól ismerte őt még iskoláskorukból, tehát ők sokat beszélgettek Jánosról, ugye, és az ő dolgairól, de egy külön más téma volt Trianon és annak a következményei, ami a családunk rokonságát is konkrétan érintette más szálakon, több szálon, úgyhogy ha Trianonról és a hatásairól volt szó, akkor nem abban az összefüggésben, hogy keresztapámnak ott bármiféle szerepe is lett volna.
Ez a napló 101-nehány oldalas, hűen dokumentálja azokat a napokat, pillanatképeket, amelyek 1920. januárja és májusa, júniusa között történtek Párizsban és Párizs környékén. Miről tanúskodnak ezek a sorok? Mennyire kézzelfogható, és mennyi benne az anekdóta is? Ugye hát ott éltek hónapokig Párizsban és Párizs környékén, ott éppen mit tapasztaltak, mit csináltak? Ez szerepele a naplóban.
Szükszavúan, de szerepelnek ilyen megállapítások is a programról, meg hogy mivel telt a nap természetesen, de gyakorlatilag, ha mostan röviden akarnám összefoglalni a benyomást, mit hagy az emberben a napló elolvasása, akkor inkább az a frusztráció, hogy tárgyalásokra sor se került. Tehát ugye keresztapám Vecsten János azokhoz tartozott, akik ott voltak egész idő alatt, tehát ugye tudjuk, hogy a delegáció nagy része, amikor látták, hogy ott nincs rájuk szükség, akkor hazarendelték őket márciusban, de ő az egész 6 hónap alatt gyakorlatilag végig ott volt, rövid megszakítással, amikor futárként pár napra ő jöhetett haza, de különben végig ott volt, és ezért ez tükrözi a napló, hogy gyakorlatilag tehetetlenek voltak. Ez a közvetlen érzés, ami az emberben megmaradt, hogy tárgyalásokra nem került sor, várták, amire föl voltak készülve, de tehetetlenek voltak. Ami viszont érzelmekkel terhesebb, és érzelmeket vált ki az olvasásra is, azok a levelek, amelyek szintén megmaradtak az ő hagyatékában, vagy a mi hagyatékunkban helyesebben, a nagyapám részéről, hogy onnan hazaintézett leveleiben személyesen számol be az életükről, a hétköznapokról, reflektálva a Magyarországról kapott híreket is, és kicserélve az érzelmeket, dédanyámmal, ugye az ő édesanyjával, és aki az én dédanyám, és öccsével, aki az én nagyapám, maradtak fönt levelek, amelyek ilyen szempontból, hogy úgy mondjam, nem csak a családtagoknak, de valószínűleg a kívülállók számára is nagyon érdekesek, mert életszerűek, olyan bepillantásokat engednek meg, ami a hivatalos naplóból nem terül ki.
Kedves hallgatóink, Wettstein Jánossal, a trianoni delegáció tagjaként ismert diplomata, unoka öccsével beszélgetett az általa írt napló kalandos történetéről Jászter Beáta.